ez különösen érzékeny volt. Tehát ez egy nagyon intim pillanat volt, és egy kicsit olyan volt, mintha, mondom, már mindenki meghalt, de mégis azzal, hogy ezek megelevenednek, ezek a levelek, ott valahogy mindenkinek olyan élővé vált hirtelen az egész.
Igen, és a leadásról ott a könyvtárban volt az előadás, ahol világos maradt. Tehát nem úgy, mint egy színházban, hogy a nézőtér sötét.
Igen,
és láttad
és,
az arcokat is.
Tehát és az meg a másik, hogy idős bácsikat láttam zokogni. Tehát olyan kapcsolat volt a színpad és a nézőtér között, mondom, rajtunk keresztül, hát hiszen nem én voltam az, hanem Pörke volt, aki beszélt hozzájuk, tehát én csak egy médium voltam, és hogy eljutott hozzájuk, és nagyon-nagyon megrázó volt őket látni, hogy mennyire hat, hogy mennyire értik, hogy mennyire emlékeznek, hogy mennyire velük van ez az egész, és hogy ezt újra most megkaphatták, vagy magyarázatot találhattak egy csomó mindenre, mert gondolom nem mindenki volt 100%-osan képbe, hogy végül is ki, hogy mi történt, vagy milyen érzelmeik voltak, hiszen a levelek nagyon, nagyon alaposan írnak, nagyon részletgazdagon írnak, hiszen ezek a levelek, ma ugye telefonálunk, és bármennyi ideig tudjuk mondani, de egy levélben nagyon, hogy mondjam, nyilván véges a papír, hogy számtalan szóval, hogy már nincsen papírom tovább, úgyhogy itt most be is fejezem a levelet, de mégis nagyon alaposan kell tájékoztatni a másik embert, hogy éppen hol tartok én, illetve mit szeretnék tőled, és erről gondolom, hogy ott a gyomaiak egy csomó mindenről nem tudhattak. És most lett világos, hogy azon túl, hogy ők hogy ismerték őket, egy sokkal mélyebb tudást szereztek róluk.
De ez a része független attól, hogy női vagy férfi érzelem. Mert ugyanezt mondta a másik két főszereplő is, hogy meghatározó volt a gyomai előadás.
De attól nem lehet elszakadni, mert tehát az, hogy a közönség ilyen fokon legyen részese az előadásra. Ja. Tehát, hogy ennyire, öten voltunk a színpadon, hatodik szereplőjévé vált a közönség. Annyira elevenen voltak velünk.
De azért kérdeztem, mert én kettőt láttam, és a gyomairól meghallottam, hogy milyen volt. És tulajdonképpen mind a kettőnek, a ősbemutatónak is, és a MOMMA is egészen más légköre volt. Hogy befolyásol a helyszíntiteket.
Hogy mondjam, olyan előadás, mint a gyomai, olyan nem tud lenni még. Nyilvánvaló. És azon kívül...
Én oda akarok kiukadni, hogy effektív bármelyik kettő között, nem csak pont ebből, bármikor.
Nagy különbség volt, és nagy különbség volt Budapesten játszani, mert az egy másik, ez már egy másik, a budapesti közönség a Kner nyomdász családról hallgatott egy előadást, amiben egy levelezés volt, amiben a magyar történelemnek, vagy az európai történelemnek egy nagyon erős, nagyon kemény, nagyon sötét időszakát ismerhették meg, egy jómódú, tevékeny, Magyarországhoz nagyon lojális, csodálatosan fogalmazó, nagy kultúrájú emberek levelezését, a mindennapi problémájukat, illetve ahogy sodródik bele ez az egész. Tehát a budapesti közönségnek volt egy távolsága ettől.
És ezt ti érzitek a közönségen?
Én azt gondolom, hogy ez egy előadásszerűbb előadás volt. Tehát egy, ha tetszik, objektívebb előadás volt. Ez is nagyon jó volt, mert a levelek csodálatosak. Tehát, hogy mondjam, vagy én ezzel kapcsolatban sosem leszek neutrális, bár elvárható lenne. A gyomai előadáson nagyon szégyeltem magam, hogy professzionális színészként ott omlok össze a színpad kellős közepén, hogy az utolsó mondatot már nem tudtam felolvasni.
De azért voltál hiteles.
De nem professzionális. Nem professzionális, de és ott annyira... Igen, de szóval... Ott mindannyian zaklatottak voltunk. Kifejezetten zaklatottak voltunk a közönségtől is. Tehát ez oda-vissza hatott. Tehát, hogy ez egy páratlan szituáció volt. Ez nyilván soha többet nem fog előjönni. De nagyon jó lenne még játszani ezt az előadást. Szóval nagyon jó lenne még további felolvasó esteket tartani, mert azt gondolom, hogy ez mindenki számára nagyon tanulságos. Nincs már ez a műfaj, nincs már a levél műfaja. Egy. Az események ilyen fokú leírását így személyesen leírva, tehát vagy ezeket nem szoktuk így hallani. Egy fiatalabb generációnak szerintem ez nagyon tanulságos, mert egy gondolkodásmód, egy hozzáállás, egy erkölcs, egy morális kiállás, gyönyörű levelek vannak benne, hogy ki mire oktatja a gyerekét, vagy mire figyelmezteti. Neked mindent úgy kell csinálni, te az vagy, aki neked ehhez hűnek kell lenni, neked mindent kell. És ahogy nagyon érdekes, ahogy épül fel az Albert karrierje Amerikában, ahogy lépésről lépésre próbálja megérteni az ottani helyzetet, és abban próbál elhelyezkedni. Szóval én azt gondolom, hogy egy páratlan összeállítás, és nagyon örülök, hogy részt vehettem benne.
Annyira érződik, hogy te magad is idézőjelben élvezed ezt az előadásmódot.
Igen, mert egyébként szokatlan, hiszen normálisan kellékek vannak, jelmezek vannak, és minden más segítség. Ehhez képest egy letisztult, vagy egy sokkal puritánabb előadásmód, de pont ezért nagyobb kihívás. De olyan gazdag az anyag, és annyira erős, hogy igazán, ha mögötte vagyok, és az elképzelt pörkémet én magamban felépítem, és azt tudom közvetíteni, akkor az pont elég.
Akkor jól érzem azt, hogy nem csak a közönségnek ad sokat ez a darab, hanem nektek is.
Nagyon sokat adott mindannyiunknak, és mindenkit nagyon megrázott, és mindenki egy olyan különös hangulatba került, mert mindenkire nagyon hatott. Egyrészt a történet, tehát hogy végül is ez egy lineáris történet, ez a 11 év, amin keresztül megy, de egy olyan magasan kulturált, edukált társaságról van szó, amit ma már nem ismerünk, ami ma már nincsen.
Akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy reménykedjünk mindannyian, hogy még több előadás lesz belőle.
Nagyon jó lenne, mert nagyon, nagyon sok örömet szerezne másoknak is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Tejji Barbarával. Az eddig elhangzottakban tulajdonképpen körbejártuk az Ártatlanok című felolvasóestnek a történetét. Megismertük a főszereplők véleményét, hogy mit váltott ki belőlük, és azt hiszem, hogy úgy lenne teljes ez a gondolatsor, hogyha egy nézőt is megszólaltathatnék. Együtt volt szerencsém a Vígszalomban látni az előadást Szabó Dorottyával, aki levéltáros és családfakutató, úgyhogy egy kicsit hozzáértően is nagyon érdekelne, hogy belőle mit váltott ki.
Leléptek a forrásokból, leléptek a papírról a szereplők. Egész döbbenetes a különbség. Részlegesen ismertem a történetet korábbi levéltári múltamból, meg mi is beszéltünk már ezekről a dolgokról. Régen foglalkoztam már relatíve az előadáshoz képest a történettel, de akkor is ismertem belőle valamit, és egészen elementáris, ahogy utána viszont megjelenik az egész a színpadon. Hogy mondjam, nagyon ilyen szortínon, nagyon rosszul az, hogy steril, mert egyáltalán nem volt steril. Egyszerre totál személyes, másfelől nagyon kevés eszközt használnak, és ez teret ad a nézőnek ahhoz, hogy a képzeletét használja, és nincs nagyon semmi, ami elvonná a fókuszt. Mert a történet olyan szinten erős, hogy viszi az embert magával. Szerintem a idősebb gyerekeknek is, mert tehát ilyen 17-18 éves korosztálynak is már egy nagyon érdekes dolog lehetne, és hát onnantól fölfele meg élethosszig bárkinek egy megrázó és katartikus élmény úgy, hogy nem drámáznak, vagy hogy mondjam, tehát hogy nincsen benne különösebben más, mint az a fajta színészi játék, ami teret ad a néző fantáziájának. Szóval döbbenet volt.
És nekem az volt az érzésem ezzel az újabb helyszínnel, hogy ez egy picike kis helység, tehát önmagában a nézőtér is egy meghitt hangulatot áraszt, a bársonyát körülvett falak, és olyan érzésem volt, hogy meg tudták teremteni azt a légkört, ahol elhangzik a levelekben, hogy Albert csak egy levelet ír a családnak, amit üljenek le és hallgassák együtt, és ezt az érzést teljesen visszadta.
Igen, és ehhez még az is hozzáadódott, amit én még színházban nagyon tapasztaltam, hogy jó, hogy ez egy ilyen kamara est egy szalonban, de hogy ott minket fogadtak, ugye vendéglátóként gyakorlatilag, és hogy ez így különös pluszt adott hozzá. A tér az, igen, az meghatározó volt, nagyon közel voltak a színészek, mi azért relatíve közel ültünk, de szerintem akik a leghátsó sorban ültek, azok is ott érezték magukat a színpadon. És itt megint csak visszautalok arra, hogy azért, mert olyan maga a történet, amelyet ráadásul iszonyatos módon az élet írt. Ez nem kellett senki, sajnos. Mennyivel jobb lenne, ha ez csak egy fantázia szülemény lenne. Szóval, hogy annyira erős ez a történet, amit az élet írt, hogy az ember oda húzódik. Tehát nekem, én kevesebbet foglalkoztam a környezettel, mert annyira behúzott maga a történet, hogy az vitte el a fókuszomat teljesen. Nagyon tetszett, ahogy csináltak a színészek a dolgukat, nagyon, szóval, na, Táli a szelleme ott volt, azt tudom mondani. Nagyon keveset reagáltak hozzá a szöveghez, ültek, teljesen statikus volt külső szemlélő számára az egész, de nagyon gyorsan berántottak, úgyhogy ne külső szemlélő legyen az ember, és ilyen mikro jelzések, egy-egy szemöldök fölhúzás, egy száj eltolás azért volt. Tehát ők hozzáadták a személyes érzéseiket, én azt hiszem.
Azonosultak a szerepükkel szerintem.
Teljesen hitelesek voltak. Jó volt az is, hogy az elején le voltak vetítve azok az arcképek, akiket ők megszemélyesítenek. Nekem az még úgy is segített, hogy ezek közül az arcok közül én elég sokat láttam már fényképről. Úgyhogy ugye olyan erős élmény volt, hogy utána együtt sétáltunk még jó sokáig. Egyszerűen az embernek az volt az érzés, hogy ki kell sétálni a magából egy picit.
Az imént elhangzott interjúk 2024-ben különböző időpontokban és különböző helyszíneken készültek. Ebben az összeállításban megszólalnak mindazok, akik fontos résztvevői az Ártatlanok című színházi felolvasó estnek. Az elhangzás sorrendjében dr. Erdész Ádám, a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, aki az eredeti könyv szerkesztője volt, Hirtling István, Hegedűs D. Géza és Hegyi Barbara az állandó színész résztvevők, valamint Szabó Dorottya levéltáros, aki a nézőket képviseli. Megköszönve mindannyiuknak az őszinte megnyilvánulásokat, nincsen már más szerepben, mint hogy elköszönjek. Az interjúkat és az összeállítást Kéri Juli készítette, aki Kner Imre unokája és Kner Zsuzsa lánya. Az anyaghoz a zenét Juhász László zeneszerzőtől kaptam.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Say goodbye to you. I've been thinking about leaving too. That's not the issue. Say goodbye, but I don't know how. You've been sleeping, somebody new. That's not the issue. Thank you.
could happen to me. Yeah, yeah. I got stung by a sweet honey bee. Oh, what a feeling to come over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. Well, I was stung, but I'm done. I got stung. Yeah, yeah. She had all that I wanted and more. And I've seen many figures before. She started buzzing in my ear, but buzzing in my brain. Got stung. But I feel no pain. I got stung. And I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased as we met. Could you get me one little peck on the back of my neck? And I break out in a cold, cold sweat. Well, if the length of 102, I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day. But I'm never gonna leave on the side of life, 'cause I'm not. I got stung. Yeah. Yeah. And I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased we met. 'Cause you give me one little peck on the back of my neck, and I break out in a cold, cold sweat. Well, if I'm on the 402, I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day at five, and I'm never gonna leave on the side of the ride, 'cause I'm not. I got stuck. Yeah. Yeah.